Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Szatmári terített asztal. Szatmárban az erdélyi és a kárpátaljai hagyományok az erősen megőrződött vallási családi ünnepekhez kötődő tradíciók formálták a konyhát, ami nagyon karakteressé vált. Valódi vendégszeretet. Mielőtt ráfordulunk a szatmári gasztronómiára és magukra az ételekre, alapanyagokra és ezek jellegzetességeire, mindenképp szólnunk kell arról a szívélyességről, melyek a szatmári embert a beduinhoz teszi hasonlóvá. Mert legközelebb a sivatagi népeknél tapasztalható az a fajta figyelem, amitől a vendég felé 100%-osan minden apró részletben megnyilvánul. Készüljünk fel arra, hogy minden ellenállásunk hasztalan lesz. Itt enni, inni fogunk. Lássunk tehát egy szatmári étlapot úgy, ahogy arra felé nevezik az ételeket. Mutatjuk, mit kell kötelezően megkóstolni annak, aki erre a tájra vetődik. Kötött leves. Ismeri mindenki azt a profi csukló mozdulatot, amivel a nagymamák szednek még egy kanállal a levesünkre, miután hevesen tiltakoztunk a mennyiség miatt? A kötött leves egyszerű, paraszti étel, lényege a hagymás zsírral megkent házi tésztából kötött csomó, amit a krumplis zöldséges alapba főznek. Káposztás és tört paszúj. A bableves káposztával, füstölt hússal készítik, a tört paszúj brutálisan egyszerű, de nagyon laktató babpüré, a szatmáriak hummusza. Puliszka. A kukoricát Szatmárban gyakran használják a konyhában. A finomra őrölt kukorica darából főzött puliszkát tejjel vagy kacsamállyal gazdagítják, esetleg önállóan, köretként adják az asztalra. A cinke puliszka hallatán ne háborodjanak fel az állatvédők, a kedves kis madár nem szerepel az alapanyagok között. A krumplis lisztes masszát simára keverve, tejföllel és vagy sült szalonnával a tetején eszik. Szabolcsi töltött káposzta, töltike. Apró, csínos, hegyesre formázott káposzta levelek, melyben a szokásos rizses töltelék helyett kukoricadara is darált hús szerepel. A káposzta a hajdúsági recepttel ellentétben nem savanyított, ellenben a töltelékeket paradicsom szósz fedi. A töltike majdnem ugyanez, sok füstölt hússal. Sárga túró. A görög katolikus húsvét elengedhetetlen szereplője. Sárgának sárga, de nem túró. A tejet tojással sűrítik, kerek, sajt alakúra formázzák, ami kellő csöpögtetés, szárítás után szeletelhető. A húsvéti sonka mellett mindig ott van az asztalon. Sütemény, édesség, tészta. Vitathatatlanul a szilvalekváros hajtogatott, roppanós, hájas tészta viszi a pálmát. Őt követi szorosan a szintén szilvalekvárral töltött csavart fánk, majd a hagyományos falusi és lakodalmakban kóstolható sütemények, mint a tréfás nevű púderes macska vagy az almás pite. A tésztafélék közül a mocskos tészta, itt is szilvalekvár a másik hozzávaló, vagy a rongyos palacsinta népszerű. A lekváros derejét majdnem kihagytuk. Kár lett volna érte.
Kiállítás.
A közelmúltban feltárt pátyi sírok leleteivel és a helyszíni összefüggések bemutatásával kiegészülve láthatók a Magyar Nemzeti Múzeum Tarsoly lemezek című korábbi kiállítása Szentendrén. A Ferenci Múzeumi Centrum és a Magyar Nemzeti Múzeum Tarsoly lemezek a Honfoglaló Elit Kincsei című közös kiállításának a Szentendrei Művészet Malom ad otthont. Sok évtizeddel ezelőtt a Tisza vidéken kerültek elő nagyobb számban tarsoly lemezek, mint egy évtizeddel ezelőtt pedig a Pest vármegyei Bugyi mellett találtak tarsoly leletet, idézte fel Rajna András, az FMC régészeti osztályvezetője, a kiállítás kurátora. Pátyon egy nagy beruházásnak köszönhetően, ahol hatalmas felületű feltárásokat tudnak végezni, egy évvel ezelőtt két tarsoly lelet is előkerült, egy veretes és egy lemezes tarsoly. Rajna András a restaurátorok munkáját méltatva kiemelte, hogy a folyamat számos meglepetést és érdekességet tartogatott, szerves és textil maradványokat, sejemlenyomatokat találtak, és elképesztő eredmények jöttek még jóval a feltárás után is. A tárlathoz kapcsolódva a Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében Virágos Gábor, a Nemzeti Régészeti Intézet vezetője, a kiállítás kurátora, az együttműködés jelentőségét hangsúlyozta kiemelve a három szereplő kooperációjának kiváló eredményét. Elmondta azt is, hogy összesen 40 tarsoly emlék van a honfoglalás korából a mai Kárpát-medence területéről, azaz nem csak a mai Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medence területéről, ebből 36 darab létezik fizikai valójában is. Ez a 36 tárgy a Szentendrei kiállításban is megtalálható, ugyanakkor a két pátyi lelet ezen belül is egészen új minőséget képvisel. A kiállítás szeptember közepéig látható.
Aukció.
A törökországi földrengés áldozatainak megsegítésére a Magyar Képzőművészeti Egyetem az intézmény történetében először élő jótékonysági aukciót szervez április 21-én az egyetem Barcsai termében. Az MKE közleménye szerint a Török Köztársaság Budapesti Nagykövetségével és a Yunus Emre Budapesti Török Kulturális Központtal közös jótékonysági aukción a hetek óta tartó online adományozás mellett az egyetem hallgatói és oktatói által felajánlott 128 művészeti alkotásra lehet licitálni. A 150 éves múltra visszatekintő intézmény első alkalommal kérte fel oktatóit, aktív és korábbi hallgatóit, hogy egy-egy alkotásuk felajánlásával támogassák a jótékony célt. A felhívásra 78 hallgatói és 50 oktatói munka érkezett, többek között nagyméretű olaj-akril festmények, figurális és absztrakt művek, valamint művészi grafikák és különféle nemes technikával készült alkotások. A felajánlók között olyan oktatók szerepelnek, mint König Frigyes, Sallai Géza, Szurcsik József, Ötvös Zoltán, Kósa János, Felszman Tamás és Erős István. A jótékonysági aukció házigazdája Bálint Antónia lesz, az eseményt felvezető koncerten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művészei ködnek közre, a rendezvényen a részvétel regisztrációhoz kötött. A Képzőművészeti Egyetem által felajánlott művekből már hetek óta tart egy online jótékonysági adományozási akció is a Charity oldalán. Az online platformon az adományozók április 20-áig 100 darab limitált szériájú tervező grafikai alkotás egyikét kaphatják meg ajándékba. A Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett aukción és online adományozáson befolyt teljes összeg a Török Köztársaság Budapesti Nagykövetségén keresztül jut el a Török Köztársaság Belügyminisztériumának katasztrófa és veszélyhelyzet kezelési elnökségéhez, amely a helyi segítő akciókat koordinálja.
Könyv.
Az elmúlt évben több mint 500 Corvina digitális másolatát sikerült megkapni az Országos Széchenyi Könyvtárnak, amelyek hamarosan elérhetőek lesznek az OSK Corvina honlapján, a corvina.hu-n. Rózsa Dávid, a könyvtár főigazgatója kiemelte, hogy az OSK mindig is fontos feladatának tekintette Hunyadi Mátyás szellemi öröksége a Corvina könyvtár emlékezetének ápolását, és 20 évvel ezelőtt elindította a világ könyvtáraiban őrzött Corvinák szisztematikus, részletes újrafeldolgozását. Az OSK célja a Corvina könyvtár virtuális újraegyesítése, hangsúlyozta hozzátéve, ennek fontos része a corvina.hu, ahol az összes fennmaradt kódex egy helyen elérhető lesz. Elmondta, becslések szerint a teljes középkori magyar kódex állomány nagyjából 55 ezer kódexből állt, amelynek csak töredéke maradt fenn. Maga a Corvina könyvtár több mint 2000 kötetből állt, és ennek több mint 10%-a maradt fenn a történelem viharai során. Ennek az állománynak a negyede található ma Magyarországon, háromnegyede pedig külföldön. Jelenleg 15 ország több mint 50 intézményében őriznek korvinákat. A legnagyobb gyűjteménye Olaszországnak van, ahol 61 kódex található. Ezt követi Magyarország, ahol 5 közgyűjtemény 55 korvinát őriz. Ebből 37-et az OSK. A főigazgató beszámolt arról, hogy a projekt keretében 2022-ben 14 ország 44 gyűjteményét keresték meg, hogy digitalizálja korvináit, illetve engedélyezze a Nemzeti Könyvtár számára már digitalizált korvinái közzétételét. Ennek eredményeként az elmúlt évben több mint 500 új korvina digitális másolatát sikerült megkapnia az OSK-nak. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Nyár van, hőség, 1992. augusztusa. Franciaország keleti részén a többé nem üzemelő Kuhók városában járunk. A kamasz Antoni unokatestvérével unalomból ellop egy kenut, hogy megnézhessék a szemközti part híres nudista strandját. A fiú itt találkozik élete első szerelmével, és itt kezdődik el számára a valódi élet. De milyen élet ez? A 90-es évek társadalmáról szól a Gyermekeik is utánuk című könyv, Nicolas Mathieu műve, ami 2018-ban elnyerte a legrangosabb francia irodalmi elismerést. Most a regény fordítójával, Király Katalinnal beszélgetünk.
A szerző 78-as születésű, és nagyon őszinte hangon mutatja be azt ő gyerekkorát tulajdonképpen, vagy kamaszkorát. 92, 94, 1996 és 98, tehát 14 éves korától két évenként. Hogyan derül ki a regényből az, hogy ő tényleg nagyon jól ismeri ezt a világot?
Az emberekből, az alakokból, a helyzetekből nagyon látszik, hogy ebben nagyon sok az önéletrajzi elem. Neki sikerült kitörnie ebből a világból, de ő maga is tudja, Matyi is tudja, hogy ez tökéletesen véletlen szerencse, vagy tehetség. Tehát a történet arról szól, hogy innen nincs kitörés, nincs kiút. Ezért is a gyermekeik is utánuk a címe. Az egész egy bibliai idézettel indul, egy Sirák könyvéből vett idézetből, azért ilyen furcsa a magyar szórend. Ez a könyv mottója. És voltak, akiknek nem maradt emlékük, kimúltak, mintha nem is lettek volna, születtek, mintha nem is születtek volna, épp így gyermekeik is utánuk. Ismétlődik minden, és nincs kiút.
Hogyha a regény legelejére gondolunk, 1992-ben, amikor 14 évesek a főhősök, milyen ez a korszak, mit mutat, mert ugye az ember uhatatlanul összeveszi a magyar viszonyokkal, vagy legalábbis nekem eszembe jutott.
Ugyanez volt. Ez volt az első, hogy mintha Kazinc Barcikát és Ózdot olvasnám, ahol megvolt ugyanez a komoly nehézipar, ott normálisan fizetett melósok éltek, és ahogy ennek vége lett, ugyanilyen semmivé válnak, mert nincs miből megélni, és elmúlik a önbecsülésük is éppen attól, mert rákényszerülnek az alkalmi munkákra, nyilván, hogy az alkoholnak ebben óriási szerepe van, az is, az ivás is sokkal erősebbé válik, tehát eltűnik az életük. De a regényben egyébként az a fantasztikus, hogy a Matthieu leírásában a gazdagabb réteg az ugyanilyen semmivé váló réteg, hiszen megvan ugyan a társadalomban számukra előírt könnyebb út, de ugyanolyan kiszolgáltatottá, ugyanolyan valamilyen arctalan hatalomnak, arctalan dolognak lesznek kiszolgáltatottjai, és az, hogy befussák a saját életpályájukat, ugyanolyan semmik, mint a melósok gyerekei, vagy ugyanígy az arabok. Az arab vendégmunkások, akik egy jobb élet reményében oda mennek, és egy darabig jól tudnak élni, de már a gyerekeik azok fölfogják azt, hogy nincs kiút. És azt is mondja Asin, a regénynek a másik fiatal hőse, Antoni ellenlábasa, hogy az, hogy egyáltalán megpróbáljanak kitörni, már az is kollaborációnak tűnik. Tehát, hogy nem is hajlandók arra, hogy megpróbáljanak egy jobb életet.
Hogyan érzékelik mindezt a 14 éves kamaszok? Szóval, hogy az ő szintjükön ezek a különbözőségek, a társadalmi különbözőségek összemosódnak, vagy éles határok vannak?
Éles határok vannak, egyáltalán nem válik tudatossá, hogy nagyjából ugyanabban a cipőben járnak. Itt nagyon meghatározó a pénz, vagy egy jobb holmi, amit visel, vagy például az, hogy micsoda óriási házban lehet házi bulit tartani, hogyha valakinek gazdagok a szülei, mennyiféle ital van. Tehát itt ez igazából nem tudatosodik benne, és ez a bizonyos társadalmi korlát végig megmarad. Nyilván a kamaszok, a 14 éves, Matthieu-nak az egyik fő problémája a viszonzatlan szerelem. Ő beleszeret egy messze fölötte álló lányba, akivel ez az egész kapcsolat esélytelen. Hiába fordul elő mind a négy részben, és hiába ez élete szerelme, ez nem válhat egy viszonzott és igazi szerelemmé, mert egészen más a társadalmi útjuk. Más világban vannak következetesen és örökre bezárva.
Még ebben a kezdeti időszakban szinte mindenki füvet szív, vagy a bulikon, az alkohol, az, ami a legnagyobb vonzerő, meg persze a lányok. A fiúk számára csak a szerencse mentheti meg őket, hogy mondjuk ne börtönben töltsék az életük hátralévő részét, nem? Tehát, hogy úgy sodródnak, és annyira döbbenetes ezt látni, hogy semmiféle tudatosság nincs bennük.
Igen, és az Antoni életében is megvannak azok a pillanatok, amikor simán börtönbe kerülhetne, nem csak az arab fiúk, de ezek a francia lerobbant világban élő kölyköknek is abszolút benne van a pakliban a börtön. Szerencséje van, ő ezt megúszta, Antoni, már most a főhős. Antoni számára például a katonasság jelenteni a kiutat, ami valamilyen továbblépési lehetőség, de hát ott pedig egy szerencsétlenség miatt rögtön a tanuló időkben a lába eltörik, és félre kezelik, tehát nem lehet katona, sem leszerelik.
Említette a beszélgetés elején, hogy Antoni ellenlábas a Asin. Ez az ő kettejük kapcsolata is milyen furcsa, és hát ebben a motornak nagy szerepe van.
Ez a motor egy kicsit olyan, mint a, most ez olyan buta hasonlata, Csehovnál az a pisztoly, aminek ott kell lennie, ha ott van, akkor elsül. Itt ez a motor egy ilyen visszatérő motivum, és olyan sok mindent jelent. A két fiú közötti kapcsolatnak is döntő eleme, de amúgy pedig Antoni számára a motor az maga a szabadság. Tökéletesen motorozik, egészen kicsikorától kezdve, és a motor egy másik élet, ahol a sebesség, a száguldás, a motor hangja, az illata, ez mind egy rövid átmeneti szabadságillúziót hoz. Másrészt meg Asinnal az első részben ott Antoni kilopja az apjának a már régen nem használt motorját a garázsból, amit aztán Asin elemel tőle, és később fel is gyújtja. És innen kezdődik mind a két családnak a romlás, az természetesen nem a motortól van, de a motor lesz az a katalizátor, ami ezt a romlást mind a két családba behozza, és a két fiú egymáshoz való viszonyát, ezt az antagonisztikus ellentétet visszahozza.
Még egy dolog eszembe jutott, 90-es évekbeli zeneszámok tulajdonképpen így rámutatnak bizonyos rétegekre, embertípusokra.
Igen, igen, és az, hogy mindegyik résznek, mind a négy résznek egy-egy zeneszáma címe, az első éppen a Nirvana száma, ami nagyon meghatározó, aztán a 94-ben a You Could Be Mine, az a Guns N' Roses szám. A 96-os az egy La Pièvre című francia dal, egy Julien Doré nevű számunkra nem nagyon ismert énekesnek a dal, és az utolsó az egyébként egy régebbi, egy 1978-as Gloria Gaynor szám, az Túl fogom élni,
igen.
Túl kell élnem. Ezeknek minden olvastam a dalszövegét is, és hát nagyon-nagyon jellemzők arra a részre, aminek a színévé válnak.
Király Katalin fordítóval beszélgettünk Nicolas Mathieu Gyermekeik is utánuk című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.